nem ajánlott. Rádió Színház.
...1793, avagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Viktor Hugo regényéből. Fordította Aranyosi Pál. Hatodik rész. Az előző részek tartalmából. Az 1793-as év tavaszán egy vitorlás kihajózik a Bonnui Tilbölből. Fedélzetén az áruhás Lantenák Márki hamar kivívja a legénység tiszteletét, sokan a polgárháború kulcsfiguráját látják benne, aki eldöntheti a harcokat. Ugyanekkor Párizsban három heves vérmérsékleti forradal már vitázik, ugyancsak a polgárháború kimeneteléről. Ez a három hazafi, Robespierre, Danton és az előbbieknél is harciasabb, Mara. Lantenák ellen készülnek fellépni, ebben pedig segítségükre van egy Simurden nevű papból lett forradalmár. Úgy döntenek, őt küldik Govennellé segítségül, aki Dolban, egy franciaországi spanyol városban készül ismét összecsapni a Márkival.
Lantenák valamivel több mint 6000 embert hozott magával Dolba, a legjava harcosokat a rendelkezésére álló mandákból. Hirtelen és kemény szigorral csapott le Dolra. Lantenák Márkinak sötét híre volt, tudták róla, hogy nem ismer kegyelmet, nem is próbáltak szembeszállni vele. A megfélemlített lakosság a házaiba zárkózott. Alig, hogy leszállt az este, Lantenák Márki kijelölte a tervbe vett üteg helyét, és visszaindult Dol felé. Hirtelen ágyúszót hallott, arra fordult. A nagy utca felett vörös füst szállott. A kékek meglepték a csapatait, betörtek a városba, megrohamozták őket. Állt a harc Dol utcáin. Govennek sikerült meglepni, de nem sikerült megszalasztani az ellenfelet. Leszállt a nyergéből.
Valaki a parancsnok úrra céloz. Akárhova lovagol, az egyik ágyú mindig odalő.
Mit gondol? Ki kezelteti azt az ágyút?
A Márki talán?
Arra mérget vehet.
Nem találom ezt a gazembert. Csak a kalapját vitte le az ágyú golyó.
Nagy uram, megrohantak bennünket.
Kicsoda?
Nem tudom.
Szabad a Dinán felé vezető út?
Úgy gondolom, hogy szabad.
Meg kell kezdenünk a visszavonulást.
Már megkezdtük. Sokan elmenekültek.
Ne meneküljetek! Vonuljatok vissza! Miért nem használjátok a tüzérséget?
Elvesztettük a fejünket. A tüzértisztek se voltak itt.
Na jó, majd megnézem magam.
Nagy uram, amit csak lehetett, a podgyászt, az asszonyokat, mindent, amire itt nincs szükségünk, a hágó felé irányította. Mi csináljuk a három kis fogolyjal?
A gyerekekkel?
Azokkal.
Azok a túszaink. Vitessék őket Latourba. De most elég a szóból. Tölcs!
Igenis.
Ő az. Ott az a gazember.
Govern?
Hibás! Célozz! Tűz! Milyen ügyetlen vagyok. Egy kevéssel lejjebb a fejét találtam volna. De még nincs vége. Kartács tüzet!
Gesa, átadom magának a parancsnokságot. Tüzeltessen, ahogy csak tud. Szaggassa meg ágyúval a torlaszt. Foglalkoztassa őket.
Megértettem.
Vonultassa föl töltött fegyverrel az egész különítményt. Álljanak készen a támadásra.
Megértettem.
A dobosaink mind épségben vannak?
Igenis.
Tartson magánál kettőt. Hetet adjon velem. Vörös sipkás zászlóalj, hozzám! Az egész zászlóaljat kérem.
Itt vagyunk.
12-en vagytok.
Ennyien maradtunk.
Jól van. Őrmester, csináltasson a katonáival szalmafonatokat. Tekerjék a puskák köré, hogy ne zörögjenek, ha összeütődnek.
Igenis.
Libasorban kövessetek. Utánam a dobosok, aztán a zászlóalj. Őrmester, maga vezényli a zászlóaljat.
Govena menet élére állt. A 20 ember úgy kúszott előre, mint az árnyék, és eltűnt az elhagyatott sikátorokban. Az ellenséges állás hátába értek. Goven és 19 embere előtt ott állott az 5000 vandéi, de nem szemben velük, hanem háttal.
Őrmester, szépen lassan oldják le a puskákról a szalmát. Készüljetek, bajtársak. Fegyvert a kézbe.
Fegyvert a kézbe.
Surony szegez! Előre!
A győzelem teljes volt. Lántának emberei, akik nem szökhettek meg, megadták magukat. Goven katonái tüzes fazekakkal világították ki a főutcát, amelyet végig halottak és sebesültek borítottak. Goven a menekülők kétségbe esett zsivajában egy rettenthetetlen emberre figyelt föl. Olyan volt, mint valami ügyes és erős faun, védte a visszavonulókat, de maga nem szökött el. Ez a paraszt fölényes tudással használta a karabét, kilőtte a patronját, aztán puska aggyal verekedett. Nem merték megközelíteni. Goven hirtelen azt látta, hogy megtántorodik, és neki dől a nagy utca egyik árkádoszlopának. Megsebesült. De még mindig kezében szorongatta a kardot és a pisztolyt. Goven a hón alá kapta a kardját, és felé tartott.
Add meg magad! A foglyon vagy, hogy hívnak?
Dan Salomr!
Bátor fickó vagy. Itt a kezem, csak bele!
Éljen a király!
Ereje utolsó megfeszítésével egyszerre fölkapta két karját, elsütötte pisztolyát Goven szíve felé, és hatalmas kardcsapás mért a fejére. A tigris gyorsaságával cselekedett. De valaki még nála is gyorsabb volt. Néhány pillanattal azelőtt, senki se vette észre, egy lovasember érkezett a csatatérre. Ez az ember, mikor azt látta, hogy a vandéi fölemeli fegyverét és kardját, odaugrott Goven elé. Nélküle Goven elpusztul. A golyó a lovat érte, a kardvágás az embert. Mindketten elvágódtak. Mindez egy szempillantás alatt történt.
Ki ez az ember? Ismeri valaki?
Parancsnok úr, ez az ember az előbb érkezett a városba. Láttam, amikor ideért.
Vizsgáljátok meg a sebét.
Csak vágás, semmiség. Majd összevarjuk. 8 napon belül talpon lesz. Szép vágást kapott.
Voltak igazoló írásai?
Emitt egy levéltárca.
Tudsz olvasni?
Tudok, parancsnok úr.
Olvasd.
A közjóléti bizottság Simurden polgártársat...
Simurden. Maga a Simurden. Már másodszor menti meg az életemet. Mesterem.
Nem. Apád.
A Doli községházán kórházat rendeztek be. Simurdent egy kis szobában helyezték el, amely a sebesültek nagy, közös terméből nyílott. Simurden azok közé tartozott, akik nem hisznek a fő nyereményben, és most megütötte. Viszont látta Govent. Gyermekként hagyta el, amikor még papként a nevelője volt. Míg a tanító a kórházi ágyon lábadozott, növendéke a folyosón a katonáival beszélt.
Parancsnok úr! Ez volt az az ember, aki rálőtt a parancsnok úrra. Egy óvatlan pillanatban elvonszolta magát egy pincéig. Ott akadtunk rá. Most itt van.
Megsebesültél?
Ahhoz elég jó erőben vagyok, hogy kivégezzenek.
Fektessétek ágyba ezt az embert. Kötözzétek be a sebeit, ápoljátok, gyógyítsátok meg.
Meg akarok halni.
Élni fogsz. A király nevében akartál megölni engem. Én a köztársaság nevében megkegyelmezek neked.
Egy kardvágás hamar összeforr, de valahol volt valaki, aki sokkal mélyebben sebesült meg, mint Simurden. Az az asszony, akit lelőttek, és akit a koldus Telmás mentett ki a majorság nagyvérfürdőjéből.
Nagyobb veszedelemben forog, mint ahogy gondoltam. Nem csak a mellébe kapott lövés, de a lapockájába is. Az egyik golyó a kulcscsontját tört el, a másik pedig a vállát furta át. De a tüdeje éppen maradt, és így talán meg tudom gyógyítani. Csak a csodafüveimre van szükség. Ez a legnagyobb orvosság. Úti lapúval kötözöm be a gyógyfüvekkel bekent sebet, és szörnyű még belegondolni is. közvetve én is felelős vagyok azért, hogy ezt a nagy kint át kell élnie.
Az anya kulcsontja összeforrt, mell és válsebei behegettek, néhány hét múltán a sebesült lábadozni kezdett. Egy reggel Telmásra támaszkodva már ki is tudott bújni a veremből. Leült a fák alá napos helyre. Telmás csak nagyon keveset tudott róla. Az asszony mellsebe nem engedte, hogy beszélgessenek, és abban a fél haláltusában, amely a gyógyulását megelőzte, alig ejtett néhány szót. Ha a nő beszélni akart, Telmás elhallgattatta, de megfigyelte, hogy valami makacsul gyötri, és hogy tekintetében szívet facsaró gondolatok kavargása tükröződik. Ezen a reggelen jó erőben volt, már majdnem járni is tudott. A gondoskodás szinte apává tesz, és így Telmás boldogan szemlélte.
Na ugye, talpon vagyunk, és a sebek is befortak mind. Beszélni is tud már. Hatottak a füvek. Gyógyulnak sorban a sebek.
A szívemen nem. Maga nem tudja, hogy merre vannak.
Kik?
A gyerekeim.
Ne beszéljen, pihennie kell.
Rosszul tette, hogy megmentette az életemet, haragszom magára. Bár meghaltam volna. Biztos vagyok benne, akkor látnám őket. Tudnám, hogy hol vannak. Ők nem látnának engem, de mellettük volnék. Egy halott meg tudná védelmezni őket.
Nyugodjék meg, mert újra belázasodik.
Mikor mehetek el innen?
El akar menni?
Igen, utánuk.
Ha most oktalankodik, soha sem mehet el. Ha okosan viseli magát, akkor talán már holnap.
Hogyan viselkedjem?
Bízzék Istenben.
Istenben? Hová tette a gyerekeimet? Értse meg, nem maradhatok így. Magának sose voltak gyerekei. Nekem voltak. Ez a nagy különbség. Nem ítélhetünk meg egy dolgot, ha nem ismerjük. Ugye magának nem voltak gyerekei?
Nem voltak gyermekeim. Nem volt részem a megtiszteltetésben. Az én feladatom, hogy magát meggyógyítsam, hogy újra láthassa gyermekeit. Kérem, segítsen, hogy beteljesítsem a sorsomat. Úgy segíthet rajtuk, hogy gyógyul. Hát nem akarja viszont látni őket.
Nekem a három kiskölyköm volt mindenem. Mi vagyok én a gyerekeim nélkül? Szeretném, ha valaki megmagyarázná, miért szakítottak el a gyerekeimtől. Érzem, hogy valami nagy dolog történik, de nem értem, hogy mi az. Megölték az uramat, engem hajszál híján kivégeztek. Hiába, mégse értem.
Hagyjuk ezt. Itt van Ni. A láza újra kezdődik. Ne szóljon többet.
Goven és Simurden között igaz barátság élt, de a két ellentétes elv gyűlölete épp oly haragosan lobogott. Olyanok voltak ezek az emberek, minthogyha lelküket megosztották volna, ketté vágták volna. Úgy tetszett, Goven a magáiban viseli Simurden lelkének szelidebb felét. Úgy látszott, mintha a Govennek jutott volna a fehér napsugár, Simurden pedig az éjszaka fekete sugarait tartotta volna meg magának. Ebből származott belső ellentétük. Ez a lappangó harc elkerülhetetlenül ki is tört köztük. Egy reggel kirobbant a csata.
Mi a helyzet?
Épp olyan jól tudja, mint én. Szétvertem Lantenak bandáit. Már csak néhány embere maradt. Beszorítottuk az erdőbe. 8 napon belül bekerítjük.
És 2 hét múlva?
Elfogjuk.
És azután?
Olvasta a plakátomat?
Igen. Tehát?
Agyon fogom lövetni.
Megint a könyörületesség. Le kell nyakasztatni.
Én a katonai igazságszolgáltatás híve vagyok.
Én pedig a forradalmi igazságszolgáltatás híve vagyok. Miért bocsátottad szabadon a kolostor apácáit?
Mert én nem viselek háborút asszonyok ellen.
Ezek a nők gyűlölik a népet. Egy asszony gyűlölete pedig 10 férfi gyűlöletével fölér. Miért nem küldted a forradalmi törvényszék elé ezt a csomó fanatikus vén papot, akiket elfogtál?
Nem viselek háborút aggastyának ellen.
Az ilyen vén csuhások rosszabbak, mint a fiatalok. A lázadás is veszedelmesebb, ha ilyen fehérhajú izgatók hirdetik. Az emberek hisznek a ráncaiknak. Rossz helyen alkalmazod az irgalmat, Gauvin. A király elítélői, a nép felszabadítói, sose téveszt szem elől a Temple tornyát.
Ami a Temple tornyát illeti, ha rajtam állna, kihoznám onnan a trónörököst. Mert én nem hadakozom gyerekek ellen.
Gauvin! Tudd meg, hogy kiméletlen háborút kell viselnünk az olyan nők ellen, amilyen Marie Antoinette. Az olyan aggasztjának ellen, amilyen hatodik Pius pápa.
Hey, mesterem! Én nem vagyok politikus.
Ügyelj magadra, fiam! Ne légy veszedelmes ember! Amikor az őrség ostrománál azt a lázadó Jean Tretont már a falhoz szorítottuk, amikor ez kardjával egymaga vagdalkozott az egész csapatod ellen, miért kiáltottad oda a katonáidnak? Nyissatok utat neki, hadd menjen útjára!
Azért, mert 1500 ember egy férfi ellen nem harcolhat.
És amikor azt láttad, hogy a katonáid le akarják ütni a vandéi Joseph Béziét, aki sebesülten vonszolta magát a földön, miért kiáltottad előre ezzel, hogy én végzek? És aztán a levegőbe lőttél.
Mert nem való, hogy leüssünk valakit, aki a földön fetreng.
Ebben nem volt igazad. Most abból a két emberből banda vezér lett. Joseph Bézié a bajszos. Jean Tretton az ezüstlábú. Azzal, hogy ezt a két embert megmentetted, két ellenséget támasztottál a köztársaságnak.
Igaz. De én barátokat akartam szerezni neki, és nem ellenségeit szaporítani.
A győzelmeid után miért nem lövetted főbe a fogjaidat?
Azért, mert azt akartam, hogy híre menjen a köztársaság nagy lelkűségének, annak, hogy mi nem végezzük ki a királypárti foglyokat.
De akkor... ha elfogod Lantenakot, neki is megkegyelmezel?
Nem.
Miért nem? Ha a 300 parasztnak megkegyelmeztél.
Mert azok a parasztok tudatlan emberek. Megvezetettek, akiket egy megnyerő szónok belevitt egy harcba, amit nem értenek. Ők csak vakon cselekszenek. De Lantenak jól tudja, hogy mit csinál.
De Lantenak a rokonod?
Az én anyám Franciaország.
Lantenak aggasztján.
Lantenak idegen. Lantenaknak nincs kora. Lantenak az invázió. Lantenak a haza ellensége. A mi háborunk kétféleképpen végződhet. Vagy az ő halálával, vagy az enyémmel.
Rémesen egyszerű, de fájdalmasan tragikus helyzet is ez egyben. Gauvin, el ne felejtsd a szavadat.
Állom a szavamat. Véres esztendő lesz az 1793-as év.
Fiam, ügyelj minden tettedre. Szörnyű nehéz feladatot vállaltunk. Ne vádaskodj azok ellen, akik nem felelősek a dolgokért, mert mióta az orvos bűne a betegség? Igaz, ezt a nagy esztendőt a könyörtelenség jellemzi. Miért? Azért, mert ez a nagy forradalmi esztendő. Ez az esztendő testesíti meg a forradalmat. Most elszánt emberekre van szükség. Danton félelmetes, Robespierre hajthatatlan, Marat könyörtelen, ügyelj rájuk, Gauvin. Ezek a nevek nélkülözhetetlenek. Ezek az emberek hadseregeket érnek. Ezek fogják Európát rettegésben tartani.
De talán a jövendőt is. Különben, kedves tanítómesterem, téved, ha azt hiszi, hogy vádoltam valakit. Szerintem a forradalmat egy szempontból kell elbírálni. És ez a felelőtlenség szempontja.
Ha.
Senki se ártatlan, senki se bűnös. Ha. 16. Lajos Jámbor birka, akit az oroszlánok közé vetettek. Futni szeretne, menekülni. Igyekszik menteni a bőrét, harapna is, ha tudna. De nem mindenki oroszlán, aki az akar lenni. Szándék a bűnnek számít. A fölingerelt birka a fogát vicsorítja, amire az oroszlánok ráordítanak. Hitszegő! És fölfalják. Amint ezt elvégezték, egymással marakodnak.
A birka is csak állat.
Hát az oroszlánok mik?
Ezek az oroszlánok a nép lelki ismeretét képviselik. Ezek az oroszlánok eszmék. Ezek az oroszlánok elvek.
Terrorral kormányoznak.
Eljön a nap, amikor a forradalom igazolni fogja a terrort.
Vigyázzunk, hogy a terror be nem ocskolja a forradalmat. Szabadság, egyenlőség, testvériség. Ezek a béke és a harmónia dogmái. Miért kell ezeket olyan félelmetes köntösbe öltöztetni? Mit akarunk tulajdonképpen? Meg akarjuk hódítani a népeket a világköztársaság számára. Nos, akkor ne rémítsük el őket. Mire való a megfélemlítés?
A madarakat se fogják madárijesztővel, még kevésbé a népeket. Nem kell rosszat tennünk, hogy jót tehessünk. Nem azért döntik meg a trónt, hogy vérpadot állítsanak. Halál a királyokra, és éljenek a népek. Verjük le a koronákat, de kíméljük meg az emberek fejét. A forradalom egyetértés, nem pedig rettegés. A könyörtelen emberek rosszul szolgálják a szelíd eszméket. Nekem a közkegyelem az emberi nyelv legszebb szava. Én vért csak olyankor ontok, ha a magamét is kockáztatom. Egyebekben én csak harcolni tudok, én csak katona vagyok. De nem érdemes győzni, ha utána nem lehet kegyelmet gyakorolni. A csatában ellenségei legyünk ellenségeinknek, a győzelem után pedig testvérei.
Vigyázz, Gowen. Jobban szeretlek, mintha a saját fiam volnál, de vigyázz. Napjainkban az irgalom könnyen az árulás eszközévé válik.
Ez alatt az anya a kicsinyeit kereste. Ment, amerre látott. Miből élt? Ment napokon és éjszakákon át. Koldult, füvet evett, a puszta földön hált, a szabad ég alatt aludt a sűrűben. A csillagos égbolt volt a takarója, néha eső, szél verte. Járt faluról falura, a tanyák körül, és kérdezősködött a gyerekei után. Néha a köves úton ment, máskor egy szekérkerék nyomában haladt, néhol pedig a sűrűségek ösvényein. Ebben a kószálásban nyomorúságos ruhái lerongyolódtak róla. Eleinte cipőben mendegélt, azután mezítláb folytatta az utat, végül véresre tört lábbal küszködött tovább. Ott bolyongott a harcok kellős közepén, körülötte puskatűz ropogott, nem látott és nem hallott, nem is bujkált, csak kereste a gyerekeit.
Bocsánat, nem láttak valahol három kis gyereket? Két fiúcska és egy kisleány. René Jean, Gros Allen és Georgette a nevük. Nem látták őket? Uram! Uram, elnézést! Asszonyom, csak egy pillanatra. A legidősebb 7 éves, és a kislány 2 éves. Talán tudják, hova lettek? Elvették őket tőlem, kérem!
Várjon csak, azt mondta, 3 gyereket keres?
Igen, látta őket. Jártak erre, ugye jártak erre?
2 fiúcska volt?
És egy kisleány.
Nem jártak erre. De hallottam egy uraságról, aki 3 kisgyereket elhurcolt és magával vitt valahova.
Hol van ez az uraság? Hol vannak a gyerekek?
Menjen Latourgba.
Ott találom a gyermekeimet.
Meg lehet.
Mi az a Latourg?
Egy hely.
Falu? Kastély? Tanya?
Soha életemben nem jártam arra. De azt mondják, egy nagy torony, az égbe nyúlik. Az erdő szélén van, de a fák fölé nyúlik. Úgyhogy messziről látni lehet.
Messze van innen?
Hát bizony nincs közel.
Merre lehet?
Fuzsér környékén.
Hogy jut oda az ember?
Induljon nyugat fele, amarra. Mindig egyenesen tovább, arra felé, ahol a nap lenyugszik.
Köszönöm, az Isten áldja meg, az Isten áldja.
Vigyázzon!
Mire vigyázzak?
Ott most harcolnak!
...1793, avagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Victor Hugo regényéből. A 6. részt hallották. Narrátor Major Melinda. Gowen Katona Péter Dániel. Szimurden Mácsai Pál. Michel Ubrankovics Júlia. Közreműködött Reviszki Gábor, Kardos Róbert, Kajtár Róbert, Kaszás Gergő, Kocsis Gergely, Hambas Dániel, Ódor Kristóf és Kolovratni Krisztián. A felvételt Jancsik Csaba és Jancsik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Dramaturg Espap Máté. A rendező munkatársa Szupper Edit. Rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg. Következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
...1793, avagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Viktor Hugo regényéből. Fordította Aranyosi Pál. 7. rész. Az előző részek tartalmából. Az 1793-as év tavaszán egy vitorlás kihajózik a bonnői télbölből. Fedélzetén az áruhás Lantenák Márki hamar kivívja a legénység tiszteletét, sokan a polgárháború kulcsfiguráját látják benne, aki eldöntheti a harcokat. Az általa vezetett véres hadjárat során egy anyától elszakítják 3 gyermekét. A Márkival szemben a köztársaságiak élén Goven parancsnok áll, akit hajdani tanítómestere, a papból lett forradalmár Szimurden segít. Eközben egy anya, akit a polgárháború eseményei elszakítottak három gyermekétől, szinte a halálból visszatérve indul a keresésükre. Latourg vára felé tart, nem is sejtve, hogy itt kerül majd sor a két hadvezér közti nagy ütközetre.
Gauvin, ha Latourg ostromára készülünk, ki kell okosítanod engem. Lantenak előnyben van, hisz a házában ütünk rajta. Ismeri a vár minden zegédzugát, mi pedig idegenben leszünk, kivéve téged.
Gyermekként jártam utoljára Latourgban, de emlékszem, amire kell.
Hozd meg velem. Ketten leszünk a vastag falak ellen, nekem is ismernem kell a várat az utolsó kődarabig. És neked sem árt, ha új szemmel nézel rá, mert ez már nem az az építmény, amiben gyerekként játszottál, ez már a halott Latourg. Összerepedezett, megrongált, megtépázott, lerontott. A rom úgy viszonylik az épülethez, mint a fantom az emberhez. Úgy áll most ez a magas kerektorony magányosan az erdő sarkában, mint egy gonosztevő.
A környéken az a legenda járja, hogy a torony felső emeletein titkos ajtók vannak. Úgy vágták be őket a falba, mint Júda királyainak sírbolt ajtaját, amelyeket egy-egy hatalmas kőlap alkotott, és amelyek sarkon fordulva nyíltak vagy zárultak, és ha bezárultak, nyom nélkül tűntek el a fal egyéb kőlapjai között. Ha az ilyen ajtó becsukódott, szinte lehetetlen volt rátalálni, úgy egybeavatt a fal többi kövével.
Létezhetnek ezek az ajtók?
Nem lehet tudni. Én sosem láttam őket, de nem zárhatjuk ki, hogy valóban léteznek. Ezért minden oldalról be kell kerítenünk a tornyot, miközben támadunk, nehogy elillanjon az ellenség.
És hogy tervezel bejutni a várba?
Van egy rés a várfalom, egy aknarobbantás műve. Valóságos folyosó. A papsüveg formájú lőporkamrát a vár hatalmas falaihoz méretezték, amelyeket föl kellett szakítania. Legalább két vázsa lőport helyeztek el benne. Egy zegzugos csatorna félén jutott el a gyújtóanyag. Ez célirányosabb volt, mintha egyenes csatornát vágtak volna. A robbantás világosan mutatta a felszaggatott kőfalban azt a hurkaszerű vezetéket, amelynek vastagsága olyan átmérőjű volt, mint egy tyúk tojás. A robbantás olyan mély sebet vágott a falon, hogy az ostromlók benyomulhattak rajta.
Akkor az ostromló elődeink szívességet tettek nekünk.
Úgy van. Ez a torony különböző korokban sok ostromot kiált már. Falai meglátszanak a golyók nyomai. Ezek a golyók nem mind ugyanabból a korszakból valók, mert minden lövedék a maga módján töri, vagy sebzi a falat. A 14. század kőgolyói épp úgy otthagyták a maguk bevágását, mint a 18. század vasgránátjai.
Hová nyit utat a rés?
A várkastély földszintjére. A réssel szemben magában a torony falában nyílik egy ősi kripta bejárója, amelyet a sziklába vájtak, és amely messze lenyúlt a vár alapzatába, mélyen a földszinti terem alá. Ez a kripta a vár titkos börtöne.
Minden várnak megvan a magáé. Hány emeletű a kripta?
Két emelet van. Az első emelet, ahová a bejárón juthatunk be, elég terjedelmes, boltíves helyiség. Egy szinten a földszinti teremmel. A szoba sziklába vájt falán két párhuzamos és függőleges barázda látható, amely egyik falról a másikra nyúlik a boltozaton áthaladva, ahol elég mélyen bevágódott a kőbe, úgyhogy szinte keréknyomra emlékeztet.
Ezek csak ugyan keréknyomok lehetnek. A barázdákat két kerék vájta a falba. Hajdan a hűbéri időkben, ebben a helyiségben hajtották végre az elítéltek darabokra szaggatását. Olyan módszerrel, amely nem volt olyan lármás, mint a négy lóhoz kötözés. Ebben a teremben két hatalmas kerék állott. Olyan nagyok voltak, hogy a falat és a boltozatot súrolták. Rendszerint oda kötözték a két kerékhez az áldozat egy-egy karját és lábát, aztán a kerekeket elindították vissza az ellenkező irányba. Amíg aztán darabokra nem szaggatták az embert. A keréknek erős lendület kellett, ezért vágtak a kerekek nyomot a kőfalban.
Még ma is tanítasz engem, mesterem?
Csak próbálkozom. Ma már inkább te tanítasz engem. Folytasd.
E helység alatt van a másik. Ez az igazi pincebörtön. Ide már nem ajtó vezet, hanem egy lyukon át juthat be az ember. Valamikor a torony uralkodott a lapály fölött. Most fordítva, a lapály uralkodott rajta. Az ellenség, ha erről az oldalról ostrom alá vette, hamarosan ura lehetett a hídnak. A könyvtár és a magtár az ostromlókat szolgálta. Szinte segítette őket az erőd ellen. Egy könyvtár és egy magtár annyiban hasonlatos egymáshoz, hogy a könyv meg a széna könnyen gyúló anyag.
Uh-huh.
Az ostromló számára, aki a tüzet is fegyvernek tekinti, teljesen mindegy, hogy Homéroszt égeti el, vagy csak a lovak szénáját. Csak az a fontos, hogy égjen.
Tüzet akarsz gyújtani?
Nem zárkózom el a kegyetlen megoldásoktól. Lantenak sem teszi.
Ez a beszéd.
...1793. augusztusában Latourgue várának ostromára készültek. Ebben az időben a konvent nem tekintette hadviselő feleknek a vandéi lázadókat, és külön rendelet tiltotta meg a parlamenterek útján való tárgyalást ezekkel a zsiványokkal. Az emberek, ahogy tudták, úgy pótolták az érintkezés lehetőségeit, amelyeket közönséges háborúban engedélyez, de polgárháborúban tilt a jog. Innen eredt egy alkalmi egyesség a parasztülök és a katonai kürt közt. Az első fölhívás, amit a tülök leadott, csak bevezető volt. A második már föltette a kérdést. Meghallgattok bennünket? Ha a második hívásra a kürt néma maradt, az elutasítást jelentett. Ha a kürt válaszolt, az beleegyezést jelentett. Vagyis néhány percnyi fegyverszünetet.
Emberek, akik a szavaimat halljátok, tudjátok meg, hogy én Imánű vagyok, akit a kékek rémének is neveznek, mert én már sokat legyilkoltam közületek. Levágtátok egy ujjamat egy karcsapással, amikor a puskámat fogtam a Granville-i rohamban. Lefejeztettétek apámat, anyámat és 18 éves nővéremet. Ez vagyok. Lantenac Marquis úr, a hét erdő ura, a gazdám nevében beszélek. Amit itt mondok nektek, tudjátok meg, azért mondom, hogy figyelmeztesselek benneteket. A Márki úr itt áll mögöttem. Én csak az ő szája vagyok. Rajtam át intézi a szavait hozzátok. Emberek, akik ostromoltok bennünket, hallgassátok meg. Ne feledjétek, hogy ez a háború, amit ellenünk viseltek, nem igazságos háború. A köztársaságiak jöttek ránk fölforgatni falvainkat, fölégetni házainkat. Ti, akik itt álltok, és halljátok hangomat, ti üldözőbe vettetek bennünket az erdőben, és körülzártatok bennünket ebben a toronyban. Leöltétek, vagy szétszórtátok azokat, akik hozzánk csatlakoztak. Nektek most 4500 katonátok van, aki bennünket ostromol, mi pedig 19-en vagyunk, akik ezt a tornyot védelmezzük. Emberek, akik a torony aljában álltok, hallgassatok ide! A kezünkben van három fogoly, három gyerek. Ezeket a gyerekeket az egyik zászló aljatok fogadta örökbe. Mi azt az ajánlatot tesszük, hogy visszaadjuk ezt a három gyereket. Egy föltétellel. Azzal a föltétellel, hogy szabad utat engedtek nekünk. Most aztán vagy elfogadjátok, vagy visszautasítjátok. Ha elfogadjátok, mi megyünk innen. Ha elutasítjátok, a gyerekek el fognak pusztulni. Ennyit akartam mondani.
Elutasítjuk az ajánlatot.
24 óra gondolkodási időt adunk. Ez alatt elhatározhatjátok magatokat a föltétel nélküli megadásra. Holnap ugyanebben az órában, ha addig meg nem adtátok magatokat, megindítjuk a rohamot!
De akkor nincs kegyelem!
Lám, te vagy az, csuhás!
Én vagyok az, te Júdás!
Az éjszaka az előkészületekkel telt el. Govem magához hívatta hadnagyát. Geshan egyszerűbb ember volt, becsületes, merész, közepes tehetségű, jobb katona, mint tiszt, könyörtelenül értelmes, egész addig, amíg azt a feladatot nem kapja, hogy ne értsen semmit. Sose lágyult el, nem volt megvásárolható, és így nem rontották meg a lelkiismeretét. Nem volt irgalmas, így megőrizte igazságos ítéletét. Lelkén és a szívén két szemellenzőt viselt, a fegyelmet és az engedelmességet, ahogy a ló is két szemellenzőt visel.
Geshan, egy létrára van szükségem.
Parancsnok úr, nincs létránk.
Szerezni kell.
Az ostromhoz?
Nem, a menekítéshez.
Értem. De ahhoz, amire ön gondol, nagyon magas létre kell.
Legalább 3 emeletnyi magasságú.
Igen, parancsnok úr, körülbelül ez a szükséges magasság.
Még ennél is magasabbnak kell lennie, hogy sikerre számíthassunk.
Úgy van.
Hogy nincs létrájuk?
Parancsnok úr, ön nem tartotta szükségesnek, hogy a fennsík felől ostromoljuk Laturgot. Beértük azzal, hogy körülzártuk. Ön nem a híd felől akart támadni, hanem a torony felől. Nem is törődtünk azután mással, csak az aknával. Lemondtunk a falak megmászásáról. Ezért nincs létránk.
Azonnal csináltasson!
Egy 3 emelet hosszúságú létrát nem lehet csak úgy elővarázsolni.
Toljanak egymáshoz több rövid létrát!
Ehhez kisebb létrákra van szükség.
Keressen kisebb létrákat!
Nem találunk. A parasztok mindenfelé tönkreteszik a létrákat, szétszedik a szekereket és ledöntik a hidakat.
Meg akarják bénítani a köztársaságot. Mégis szükségünk van arra a létrára. A gyerekek élete a tét, és ebből nem engedek. Ahogy abból sem, hogy ezzel az aljas módszerrel Lantenak kijátszom minket, és elmeneküljön.
Parancsnok úr, Fuzsér mellett van egy nagy ácsműhely. Ott kell létrát szereznünk.
Nincs egy perc vesztegetni való időnk se.
Mikorra kívánja a létrát?
Legkésőbb holnapra, ebben az időben.
Azonnal gyors futárt küldök a műhelybe. Magával viszi a rekvirálási parancsot. Van ott lovasőrségünk, majd adnak kíséretet. A létra holnap este napnyugta előtt itt lehet.
Rendben van. Jó lesz, csak menjen, csinálja gyorsan!
Govem fölment a fennsíkra, és sokáig nézte a kastélyt, amely keresztben nyújtózkodott a szakadék fölött. Oromfala, amelynek nem volt más bejárója, csak az alacsony ajtó, és amelyet most elzárt a felvonóhíd, szembefordult a szakadék meredek falával. Ha valaki le akart ereszkedni a fennsíkról a híd pilléreihez, a meredélyen kellett lemásznia. Ez nem volt lehetetlen, mert a bokrok fedezték. De amint leért az árok mélyére, a 3 emeletről könnyen elérhették a támadót a védők golyói. Govan tudta, hogy az ostrom jelen állapotában az igazi támadást csak a torony résén keresztül lehet elindítani. Mindenek előtt arról gondoskodott, hogy a várból senki se szökhessék meg. Laturg ostrom zárát még szorosabbra vonta. Olyan sűrűn állítatta föl a zászlóaljak őrségét, hogy azon senki át nem vághatta magát.
Parancsnok, meg kell osztanunk egymás közt az erőt körülzárásának feladatát.
Hogy gondoltad, Simurden?
Te az erdő felől tartod szemmel a várat, én a fennsík felüli oldal parancsnokságát veszem át. Így nem oszlik meg a figyelmünk, mégis két tűz közé szoríthatjuk az ellenséget.
Rendben van. Én Geshan hadnagy segítségével a résen keresztül indítom majd el a rohamot. A te tüzéreit pedig égő kanóccal állnak majd az ágyuk mellett. Így ügyelnek a hídra és a szakadékra.
Hol van most?
Létráért küldet.
Miért van szükség létrára? A falak megmászása nincs a terveink között.
A gyerekek megmentése viszont igen.
Istenem!
Mi bánt?
Hát sikerült neki!
Miről beszélsz, mesterem?
Lantenak megtalálta hát a módját, hogy bemásszon a fejedbe.
Ne kezelj gyermeknek, kérlek! Pontosan tudom, mi a terve. És nem hagyom, hogy elérje a célját. Nem vagyok már az a naív tanítvány, akire emlékszel.
Amíg odakin nagyban készültek a rohamra, Ben a bárban szintén megtették az előkészületeket a védekezésre. Lantanac maga biztosan rótta a termeket. Úgy osztogatta a parancsokat, hogy közben minden egyes katonájának a szemébe nézett legalább egyszer. Itták a szavait, mert bátorságot öntött a szívükbe a márki magabiztossága. Egy volt ő a várral. A Lantanacba vetett bizalom beivódott a falakba. Mindenki hinni kezdett Latourkban, az erőd bevehetetlenségében. De a szívük mélyén tudták, hogy a pajzson rést lehet ütni.
Barátaim! Nem ok nélkül hasonlítják az ilyen tornyot hordóhoz. Mert a tornyot épp úgy átüthetik aknarobbantással, ahogy a hordót kiukaszthatják fúróval. Ez történt Latourg tornyával is. Az a két vagy három mázsa puskapor, amit mint valami fúrót Latourg falába ékeltek, rettenetes munkát végzett. Egészen áttörte a hatalmas falat. Az üreg a torony lábánál nyílik. Áthatolt a fal teljes szélességében, és az a torony földszinti termében ér véget valami ormótlan boltozat formájában. Ez a mi legnagyobb gyengeségünk most, és ezt az ellenség is tudja. Az ostromlók, hogy ezt a nyílást rohamra alkalmassá tegyék, ágyülvésekkel fogják bővíteni és alakítani. Ide kell a legtöbb katonát állítani.
A földszinti helyiség, amelyre a rés nyílott, egy kerek alakú üres terem volt. Egész boltozatát középső pillére tartotta. Ez a terem legalább 40 láb átmérőjű volt. A torony minden emeletén hasonló terem épült, de azok mind kisebbek voltak, és lőréseik bemélyedéseit kis fülkékké képezték ki. A földszinti teremnek nem voltak lőrései, nem voltak ablakai, még pincelyukszerű szellőztetői sem. Annyi levegő és napfény jutott bele, mint egy sírverembe. Ugyanebbe a földszinti terembe nyílott a várbörtön inkább vasból, mint fából készült ajtaja. A másik ajtó egy lépcső felé vezetett, amely a felső emeletek irányában kanyargott. Ezeket a csiga lépcsőket a falba építették. Az ostromlóknak tehát csak ebbe a földszinti terembe nyílt útjuk a résen keresztül. Ha a termet elfoglalták, utána hozzáfoghattak a torony elfoglalásához. Ebben a mély, majdnem föld alatti teremben levegőt is alig kapott az ember. Senki se bírta benne 24 óránál tovább. A rés jó voltából most elviselhető lett a levegője. Az ostromlottak is ezért nem tömték be a rést.
Az az átkozott rés az ellenségnek játszik. Egyenes utat nyit nekik a várba. Valóságos folyósú a számukra. Akár egy ágyút is keresztül tolhatnak rajta, ha kedvük tartja. Márki úr, miért nem adja parancsba, hogy barikádot emeljünk mögé?
Hiába tennénk, az ágyú újra kibontaná. Vágjatok fákja tartókat a falba. Dugjatok fákjákat a tartókba. Megvilágítjuk a helységet, aztán pedig megvédjük. A rést könnyű volna befalazni, de hasztalan. Célszerűbb torlaszt emelni ég alakú belső védőművet, amely lehetővé teszi, hogy több oldalról tűz alá fogjuk a rést. Így az, ha kívül nyitva marad is az ostromló fél előtt, belül annál hatásosabban elzárulódik. Anyag bőven akad a kezünk ügyében, tehát gyorsan megépíthetjük a torlaszt, és falában elegendő lőrést hagytak, ezen keresztül kidughatjuk a puskáinkat.
Lantanac az a fajta 18. századi katona volt, aki még 80 éves korában is képes megvédeni egy várost. Ahhoz az Alberg grófhoz hasonlított, aki már majdnem 100 éves volt, amikor kiverte Rigából a lengyel királyt.
Bátorság, barátaim! 1713-ban 12. Károly egy udvarházba zárkózva 300 svéd katonája élén 20 000 törökkel szemben tartotta magát. de egy talpig bátor ember, akinek a szívében forró szeretet él a hazájával szemben, erősebb, mint a legádázabb hadsereg. Nagyobb az óriásoknál is. Ilyen hősök vagytok ti is.
Bárki úr, parancsára a két alsó emeletet eltorlaszoltuk. A szobákat megerősítettük. A fülkékben lőréseket vágtunk. Kalapáccsal gerendákat vertünk az ajtófelekbe, és eltorlaszoltuk a bejáratokat. De a csigalépcsőket szabadon kellett hagynunk, mert ezek kötik össze az emeleteket, és nekünk is itt kell közlekednünk. Ha viszont az ellenség a lépcsőig eljut, ott igazi vérfürdő lesz.
Az ilyen megerősített helynek mindig vannak gyenge pontjai. A lépcső a mi Achilles sarkunk, ezért ezt kell védenünk a legjobban. Vérfürdő lehet, igen, de mi nem riadunk vissza a haláltól sem. Tartsatok ki, barátaim! Én nem esem kétségbe, nem vesztem hitemet, nem ingok meg egy pillanatra sem. Ha ennek a kis csapatnak fele föllázadna, a másik felével agyonlövetném a lázadókat, és a maradékkal védeném a várat.
Vagy a polgárháború. Hangjáték sorozat Victor Hugo regényéből. A hetedik részt hallották. Narrátor Major Melinda, Goven Katona Péter Dániel, Simurden Mácsai Pál, Lantenák Levicki Gábor, Gésan Kaszás Gergő, Imánü Kolovratni Krisztián. A felvételt Jancsik Csaba és Jancsik Levente készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László, dramaturg Espap Máté, a rendező munkatársa Szupper Edit, rendezte Pap Gábor Zsigmond. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik.